A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóik! 6 óra 31 perc van. Hát akkor vágjunk is bele, és ahogy tanult kollégám, akit most be fogok mutatni, a velem szemben álló Kántor Endre, megjegyezte, falazzunk egy KH-t 2024. december 11-én itt a Millás reggelében a Rádió Café 98.0-án.
Jó reggelt mindenkinek, aki most ébredezik és rácsodálkozik, hogy 2 és 3 fok körüli hőmérsékletben ilyen havas eső és hószálingózás szerű valamiben kell eligazodnia a fővárosban és környékén. Most szeretném üzenni azoknak a kedves autósoknak, akik azt hiszik, hogy a múltkori adást nem meghallgatva ilyen hóesésben vagy ilyen szálingózásban érdemes a ködlámpákat használni. Nem érdemes, illetve egészen pontosan ez nem engedélyezett ilyenkor.
Azt is szeretném megjegyezni, hogy már járok erre felé ezen az útvonalon egy ideje, de ennyi feszült a közlekedéssel nem együtt élő, egészen elképesztő manővereket produkáló autóssal nem találkoztam.
Hát András,
a csúcspont csak... az a hölgy volt, aki szembe jött, és a fényszórom fénycsóvájában vettem észre, hogy napszemüvegben, tehát a havas eső és a sötétség ellenére napszemüvegben vezette gépjárművét ismeretlen cél felé. Tehát, hogy ez volt a csúcspont.
Zavarta.
Ezt már tényleg nem
zavarták.
Hittem el. Az egymással
neki
versenygő...
nincsen automatikusan elsötétedő szélvédője, ezért zavarták a...
Lehet.
De azt észrevetted, vagy nem tudom, ez csak nekem tűnt fel, hogy az elmúlt időszakban egyre több autós látok, aki nem kapcsolja ki a reflektort, hanem egész egyszerűen azzal autózik.
Ja, igen, az a biztos, akkor látják.
Akkor mind, ő is lát, őt is látják.
Ezt is megfigyeltem.
De
miért
és
azt is
vajon?
Megfigyeltem, hogy izzó és izzó között is van.
Ja,
mert van amelyikre
persze.
Néha rávillantok, igen. Amikor zavar, és
hát
visszavillant, hogy neki ez a normális.
Halloween izzó az, igen. Nem, hát ugye az attól függ, hogy van beállítva, az a másik, ugye, amit nem szoktak figyelni,
ja,
hogy milyen
ez,
szögben
ez
van beállítva, igen, és stb.
Na mindegy, és az egymással versenyző, a Kapi úton egymással versenyző tizedre ugyanannyival haladó konténeres autó és kukás autó is már kihúzta a gyufát az elején.
Figyelj, az a helyzet, hogy évvége fele vagyunk, egyre több a feszültség az emberekben, még nincs meg a karácsonyfa, még nincsenek meg az ajándékok, ki tudja mi lesz, érzik az infláció elképesztő hatását, egyáltalán tudnak-e ajándékot venni, mi lesz itt 2025-ben?
És itt van a Valmageddon is,
itt
amivel
a Valmageddon,
külön meg kell
élni. Ráadásul.
0630 98 0 98 0. Figyelj ide, meghirdettük, és továbbra is várjuk a hallgatóktól azokat a történeteket, hogy hogyan estek ki, és itt van az egyik kedvenc üzenetem, hogy Melbourne-ben esett ki az egyik kedves hallgató, mert hogy bement egy plázába, és...
Igen.
Aztán elestem villanyszerelő boltban, írja a Z-hallgató még tegnapról. Úgyhogy nagyon-nagyon kemények ezek a... Most buktam el egy bevásárló központban Melbourne-ben.
Igen, ez nagyon kemény. A szabályok azok ugye, hogy december 1-től érvényes, tehát előtte nem, és csak is kizárólag...
24-ig, hiszen...
Így van.
Igen.
Aznap meg már gyakorlatilag fel vagy oldozva, ha meghallod, tehát akkor már nem számít.
Feldolgozások nem érvényesek.
Feldolgozások nem érvényesek, így olyat, van, csak az eredeti.
És olyat nem ír, hogy... más üzenetnek álcázva elküldöd az ismerőseidnek, hogy
Rick Rolling Vamageddonban nem számít, nem érvényes.
Igen. Te hogy állsz?
Én jól állok.
Én
eddig.
Is.
Majdnem kiestem, de szerencsére csak utolsó, még november utolsó napja volt, és akkor rájöttem, hogy ez még nem ér. Tehát kedvenc, ez a próba volt.
A kedvenc kiesés történetem, nem voltál itt, megosztom veled, az, amikor kiskorú gyermek anyukának odahozza a telefonját, hogy nézd már, anya, milyen jó szám, és rányom, és ez az.
Ennyi. Ennyi.
Na jó, hát várjuk akkor a nagy kiesés történeteket. Ja, és vigyázzunk, mert ebben a háborúban a tömegpusztító fegyverek is élnek, tehát ilyen plázákban, konditermekben,
Gatling.
Mindenféle, igen, ott tömegpusztító fegyvereket alkalmaznak. Úgyhogy
a tankaknak.
Nagyon-nagyon vigyázzunk. Nézzük akkor, hogy mi kapcsolatú december 11-éhez. Hát Árpád, jó munkás ember. Árpád biztosan jó munkás ember.
Így van.
Kine ismerni Szalacsi Sándor örökbecsű szavait. És nekem is van egy Árpád ismerősöm.
És felesége Pehely.
Több is.
Ő is ünnepel ma.
Jaj.
Tudod?
Nem akarom
Árpád
hallani.
Árpád né Pehely.
Nem fogy ki az elem. Itt van nekünk a Vamageddon is, és erre még te is. Jó, tehát akkor a Árpád nevű ismerőseimnek nagyon jó egészséget, nagyon sok vidámságot, és Vamageddon mentes készülődést kívánok. Egyébként az UNICEF születésnapja is van. Nem ártott,
én ugye támogatom az UNICEF-et rendszeresen havai adománnyal, és még így is úgy érzem egy csomószor, hogy nem eleget adok, de abból, amit adok, képzeld el, hogy 10 gyereket etetnek. Egész egyszerűen elképesztő. Tehát Nem is tudom elképzelni, hogy milyen körülmények között vannak, úgyhogy így is érdemes rákeresni erre a lehetőségre. Nagyon sok jó dolgot csinál az UNICEF.
No, aztán a hegyek nemzetközi napja is van. Bizony nem könnyű nekik, úgyhogy ideje megemlékeznünk róluk is. Az International Mountain Day van. ENSZ világnap egyébként, nem viccből mondom, amit mondok. Úgyhogy ezt is ünnepeljük meg. Aztán nézzük, hogy a születésnaposok kedvéért, hogy mi esik az ő születésnapjukra. Hát az ősiség törvényét hirdette ki Nagy Lajos királyunk 1351-ben. Történt mindez. A nemesi birtok öröklési és elidegenítési szabályrendszerét foglalta össze.
Bebetonozták a sztorit.
Igen.
Így van.
Aztán 1859 a vasárnapi újságban megjelenik a magyar sajtóban olvasható első sok feladvány. Kérlek szépen, Rozsnyai Mátyás tette fel ezt a feladványt. Én mindig álmélkodva néztem a sakkfeladványokat, és engem nem szippantottak be, bevallom őszintén. Te?
De csak a Markos Nádas féle ütöttem. Melyiket? A parasztot, és léptem a lóval. Klasszikus.
Nagyon jó.
Verziót ismered. Én nagyon szeretem egyébként, drága fiam sokkal jobban sakkozik már, mint én. Néha egyébként az ifjonti hív az visszatartó erő, igen, és akkor nekem sikerül győzedelmeskednem, de azért nem tartok azon a szinten, én is nagy ámulattal figyelem ezeket. 1865, aki arra kanyarodik egyet dudáljon, vagy villancson egyet, mindenképpen, vagy emelje meg kalapját, mert hogy felavatták a Magyar Tudományos Akadémia épületét Pesten, 1865-ben történt ez. És ezen a napon szűnt meg az Ikarusz gyár, ez 2007-ben volt.
No, és akkor nézzük a születésnaposokat, kivel büszke, egy celebritásokkal, hírességekkel büszkékedhetnek a ma születésnapjukat ünneklő hallgatók, például Jean Marais-val, a nővérvágás legnagyobb apostolával és
itt jön
Fandor,
az, hogy majd a frankofil nyelvtannácik meg fogják neked
nem,
mondani, hogy nem Jean, hanem Jean, és hogy Jean, hanem Jean, és akkor össze-vissza. Kettő is van belőlük ma, úgyhogy majd mindegy. Az a lényeg, hogy mi így mondjuk, és mindenki tudja, kiről van szó francia színészről.
Inkább kardozósnak tartod, vagy inkább fantomaszosnak?
Én inkább kaszkadőrnek. Ő a saját trükkjeit saját maga csinálta meg, úgyhogy abszolút. Solzsenyicin, irodalmi Nobel-díjas orosz író, és ezen a napon született 1918-ban a Gulag
archipelágó. Akkor mondjad a következő francia.
Jean-Louis Trintignant. Hát én, fiai, francia színész, 1930-ban. Kedvenc filmed Jean-Louis Trintignanttól? Nagyon sok kémes.
Mesztelen hajósok 1931-ből.
Ja, nagyon sok kémes filmben szerepelt, de képzeld, de most beszéltünk Sergio Corbucciról, és a Halál csöndje című vadnyugati filmjében szerepelt Trintignant, mint egy maliciózus
western film, melyet Jean-Louis. Én nem láttam.
Igen.
Mi ennek a címe?
Az a címe, hogy a Halál csöndje Sergio Corbucci, és Trintignant van benne. Úgyhogy nagyon izgalmas.
Sortűz egy fekete bivajér.
Uh-huh.
Ilyenek.
Úgyhogy elég sok mindenben. Az egyik legjobb film, amiben szerepelt, de csak a hangját adta Jean-Louis Trintignant, az egy nagyon klassz modern francia alkotás. Eszembe fog jutni az Elveszett gyerekek városa 1995-ben. Úristen, mekkora film, érdemes megnézni. Az egyik legjobb modern francia filmélményem, ami volt, Elveszett gyerekek városa tehát.
Hát aztán a Gianni Morandit is említsük meg.
Ki
jól
csoda?
Mondom? Ez egyik legsikeresebb olasz tánczalénekes. Több
igen,
mint 50 millió lemezt adott el. Hát nehogy már kicsodázzál itt nekem.
Hát.
Olyat, hogy betennél egy Gianni Morandit. Nem fogom felolvasni a leghíresebb slágerei címét, mert Nyelvleckék Andrással nem akarok ebben most villogni egyébként. Elég, ha megemlékezzünk, hogy ő 1944. december 11-edikén.
Azt hiszem, Brenda Lee-ről fogsz megemlékezni.
Arról majd te?
Hát, Brenda Lee amerikai énekesnő, szintén 1944-ben született, pop énekesnőnek is nevezik. A népszerűségét csak Elvis Presley, Ray Charles és a Beatles tudták meghaladni. Elképesztő népszerű volt Brenda Lee, úgyhogy...
Figyeljünk oda, 78 évesen, 2023-ban a legidősebb előadó lett, akinek dala valaha szerepelt a Billboard
100
slágerlistán, a Rockin' Around Christmas
feldolgozás,
Day.
Igen.
Egy feldolgozás.
Igen, igen. És Bödöcs Tibor karinti gyűrűs magyar humorista is ma ünnepel nagyon-nagyon-nagyon-nagyon boldog születésnapot neki, 1982-es születésű ő. Remélem, hogy egy disznó körömből kiváló pálinkát fog elfogyasztani a gáton, mert ezt így kell csinálni. Kedves Tibor, felgyűrni az ingújat, és beállni a sorba.
Nagyon várjuk a következő opuszt.
Hát
tudjuk, hogy alkotói szabadság, stb. Meg kell merítkezni.
Igen. De fény az éjszakában, világító torony a viharban, kell még egy karácsonyi üzenetek. Nem tudunk mind röhögni az ünnepi asztalnál, kedves igen. Tibor.
Gyermekkoromban azt hittem, Solzsenyicin az egy gyógyszer. Írja.
Hát az volt.
Biztos abban az időben.
Az
igen.
Volt.
Aztán itt van Gézú napindító üzenete, csak mondom, a vádjegyzést annyira túl lehet tolni, hogy a lakásban a helyváltoztatás is csak azért sikerül, mert más nem látja. A lépcső kizárt, se le, se fel, huncut ez az izomláz, csak harmadnapra csúcsosodik ki, és tud maradni két erős, meg egy-két gyengébb napot, írja Gézú.
Masszás henger, ezt javaslom, és rengeteg magnézium fogyasztás.
Igen, tényleg a hengerezés az egy nagyon üdítő gyógyszer erre. Vidám reggelt, elestem, tréfás kolléga tegnap reggeli meeting előtt fahi illatú dalválogatással lepte meg csapatunkat, büszkén jelezem, milyen ügyesen kezeli a vezeték nélküli interaktív panelt. Na, melyik volt a második dal? Hát igen,
hát ez van,
ez az.
Ez bosszúért kiállt.
Jó reggelt, bekezdtetek a morgós szerdával, csatlakozom azzal, hogy tegnap 5 óra 30 percet vártam, nagy laki határát kell olyan, hogy belépek az országba, egy sávban dolgoznak 3 helyet. Karácsony előtt, értitek? Ez dohog.
László hallgató, most már igen. Reméljük, hogy sokkal jobb kedved van, mint tegnap volt. Mi próbálunk neked segíteni. Neked, minden kedves Árpád és Jean-Louis nevű hallgatónknak szeretnénk üzenni azt, hogy veletek vagyunk, itt vagyunk, igaz, hogy szerda, de itt vannak a Mesztelen óriások, ne azok nem mi vagyunk, hanem ez a zenekar, aki egyébként egy washingtoni, Seattle-i Washington állami banda, 2014-ben
Washington
jöttek össze. Bizony, igen, onnan.
Páncélban
Seattle, lévő
Seattle tengeri
hal. Legfiatalabb, így van, látod, tudsz te, hogyha akarsz, András, így van. Úgyhogy, de 2018-ban debütáltak a lemezükkel, ez két évvel később lemezükről származik, a Take a Chance.
A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
Na nézzük,
na nézzük a lapszemlét,
Endre.
Hát,
sok jó.
Nagyon sok, meghallgatták Nagy Mártont.
Ja, hát ez csomó izgalmas dolog.
Parlamenti bizottság előtt minden király
minden
lesz.
Rendben.
Nem akarnám most a számokat is sorolni, de a visszapattanás éve lesz. Az a kérdés, hogy írói munkásságom kérdés.
A visszapattanás
kérdés, hogy honnan pattanunk vissza a falról majd?
Nem,
vagy...
rock bottom.
Igen.
Idén a pedagógusok kapnak karácsonyi pénzt, de a tankerületi vezetők nem, írja a 24.hu. Érdemes átolvasni, minden tankerületi központban kapnak évvégi jutatást a pedagógusok, és az állami iskolafenntartó központ, ugye a Klebelsberg központ, válaszolt a kérdésekre, és elmondta, hogy a pedagógusoktól eltérően a tankerületi vezetők és az ott dolgozó kormánytisztviselők nem idén, vagy idén nem számíthatnak pénzbeli jutalomra az év végén. Úgyhogy szigorú
kis,
is, ad is, és nem is a
Klebelsberg
központ.
Egy kis árupiac információ, idén eddig több mint 80%-ot ugrott az arabika kávébab ára. Uh-huh. Történelem egy rekordon áll, soha nem kellett még $3.44 fizetni fontonként. Ez nem jó hír a kávé szerelmeseinek, ebben egészen biztos vagyok. Aztán mi van még itt, nézem?
Hát nem lesz új választás Franciaországban, ugye... Macron 48 órán belül kinevez egy kormányfőt, meg az Olaf, ma van az Olaf Scholznak a bizalmatlansági szavazása, úgyhogy az is egy érdekes, Németországban, Franciaországban zajlik az élet, és a portfólión van egy érdekes cikk, úgy néz ki, hogy tényleg meg akarják pucsolni Putyin legszorosabb szövetségesét, fegyveres hatalom átvétellel meg lehet dönteni Alekszandr Lukasenka Fehérorosz elnök hatalmát. Egy ilyen eseményhez jól jöhet az Ukrajnában harcoló Kalinuszki ezred segítsége, ezt jelentette ki az egyik fehérorosz ellenzéki vezető. Egy izgalom Fehéroroszországban.
Aztán Népszava. A kis nyugdíjból kis védettségre futja, összeszámolta a lap, hogyha minden, az idősek minden olyan oltást beadatnának maguknak, amelyet ajánlanak,
ezer.
Az 140 ezer forintba kerül.
140 ezer. Ez több, mint amit a szegény, legszegényebb sorban lévő nyugdíjasok havonta kapnak.
Igen. Ez jött még itt szembe, amin így elgondolkoztam teljesen. Módosítani kell a Paks 2 projektet, ezt a külügyminiszter közölt. Azon vagyunk, hogy árváltozás nélkül minél kisebb legyen, zajlik az egyeztetés a Rosszatommal. Folyamatosan ebben a kérdésben mondta a külügyminiszter, milyen módosításokra kell számítani a Paks 2 projekt szerződéseiben, erre felelte
ja,
ezt.
Találtam még egyet, eszembe jutott az oltásokról, amit mondtál, hogy a 444-en olvastam, hogy válság szélén a patikák, annyi pénzzel tartozik nekik az állam. Nagyjából hetente, havonta négyszer készítenek a gyógyszertárak elszámolást az eladott TB támogatott gyógyszerekből, és hát hogyha megnézed, akkor lényegében a legkisebb patikák bevételének akár felét is adhatja a gyógyszertámogatás, aminélkül most az ellehetetlenülés szélére sodródhatnak, tehát a 444-en.
Igen, és hát akkor a kis színes a végére, tőlem ne. Mindig ez jön. Kérem szépen, mennyiségi korlátozást vezettek be a Lidlinél, a dubai csokira, drágában adják, mint amennyire a vetélytárs Aldi árulja az édességet. Ennek ellenére vevőnként legfeljebb 2 darab válaszára volt a Dubai csokoládéból.
Szerintem ez egy akkora, két irányból közelíteném.
A Lidlben kilónként 25.000 forintba kerül az édesség. A 100 grammos szelet ára így 2500 forint.
Csodálatos. Tehát az egyik irányból szeretném ajánlani figyelembe azt, hogy hisztéria van a mémkaja iránt, ezt már az NOPQ rovatunkban egyszer elmondtam. A másik oldalról a copy-paste sajtó megírja konkrétan, ez egy akkora ingyen marketing a Lidlnek, hogy ez valami hihetetlen.
Lehet, hogy ezért csinálták.
De akkor fogja magát, és önkénten sem megírja mindenki, és lemásolja az egyik a másiktól, és
hát
mindenki kiírkálja.
Látod, mi is
hát ennél nagyobb hírverés érte. Nincsen, hogy bemondod az áruház nevét, és azt, hogy csak 2 vehetsz. Úristen, tényleg, akkor veszek? Mindenki ezen gondolkodik.
Igen, láttam egyet,
a
akkor
a csokiba mártott baklava, az 2024 őrülete. Na jó.
Nézzük a tőzsdei információkat Istenem. Inkább.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
65%-ot erősödött a budapesti értéktőzsde irányadó mutatója, a BUX 80.340 pontig. Na ja, mert a Telekom kivételével a másik 3 blue chip az erősödni tudott. A Telekom 46%-os mínuszt hozott össze, 1304 forintig ment vissza. Na de itt van, majdnem 1%-ot erősödött a Richter, 10.800 forintig, 22.100 forinton zárt az OTP, 78%-os plusz után, 6%-ot erősödött a MOL, 2672 forintig egészen pontosan, és kérem szépen a 4IG-ban meg a Nutex-ben is nagyobb forgalom volt, mint a Telekomban, úgyhogy ezeket is most én elmondom. A 4IG figyelem majdnem 9%-ot drágulva 882 forintra erősödött. A Nutex-et most itt nem találom a táblába, de nézzük akkor a forintot. A forint 410 forint környékén áll az euróval szemben, illetőleg a dollárral szemben meg 389 forint 70 fillér környékén tanyázik éppen.
Na, hogy mi történt külföldön? Hát elég sok minden érdekesség. A bitcoin tovább esik, az Alphabet árfolyama szárnyal, a történelmi csúcs karnyújtásnyira van a Teslánál, úgyhogy sok-sok izgalom. Minden eset... Ja, és megszólalt a neves pénzember, jön a történelem legnagyobb összeomlása, tehát egy új összeomlás... hogy is mondjam, jóslat, most pedig Robert Kiyosaki-tól, aki ugye azzal vált híressé, hogy sikeresen megjósolta a 2008-as gazdasági válságot, azóta pedig már számtalanszor jósolt válságot, és ránk következő nagy veszélyt. A legfrissebb posztja az X-en, ugyanis a boomerek miatt jön, azt mondja, a boomerek miatt jön el a következő nagy összeomlás. Na mindegy, el lehet olvasni a megfelelő csatornákon. Minden esetre nézzük, hogy mik történtek. Sok-sok érdekes dolog volt. Ha megnézzük az amerikai piacokat, akkor azt látjuk, hogy 0,3% körüli mínuszban fejezte be az S&P 500, a Dow és a Nasdaq is. A Russell 2000-es index is körülbelül ilyen mértékben. Tehát 0,5%-ot nem elérő mínuszban zártak az amerikai piacok. Mindegyik nagy tőzsdemutató volt pluszban a nap során. A végére romlott egy kicsit így el a hangulat. Közben Európában sem volt túl jó az egész kereskedési hangulat, a FTSE végig mínuszban, végül is 1% mínuszban zárt, a párizsi mutató szintén körülbelül ugyanígy, a DAX az erősödött napközben, de aztán utána visszacsúszott, és végül is 0,8%-os mínuszban fejezte be a kereskedést, és Ázsiában is azt lehet látni, hogy a Kospi Index az pluszban van, ugye Dél-Koreában is elég érdekes történetek vannak, viszont és a Shanghai Composite is enyhe pluszban, de alapvetően mínuszban az ázsiai tőzsdék is, inkább céghíreket lehet említeni, amik érdekesek voltak. Az Nvidia az élen volumen tekintetében tekintetében az amerikai papírok közül több mint 200 milliós forgalomban, most éppen 2,7%-os mínuszban. A második a sorban viszont egy olyan papír, ami nem sokat szerepel itt, a Walgreens Boots, azt mondja, hogy 17,7%-os plusszal és 100 milliós forgalomban, mert hogy felvásárlási pletyó van a Walgreens-zel kapcsolatban. Ugye ez egy gyógyszerészeti nagy cég, óriás cég, és úgy tűnik, hogy egy privát tőkebefektető cégnek adja el, magántőkebefektető cégnek adja el ugye a papírja, illetve hát lényegében saját magát, úgyhogy kiértékesíti magát. A negyedik a sorban a Tesla, majdnem 3%-os plusszal, ahogy mondtam, és $400 fölött az árfolyam. Tehát úgyhogy a Tesla is jól szerepelt, és a SoundHound is tartja magát, legalábbis forgalom tekintetében, viszont visszacsúszott 5,5%-ot. Gyorsan akartam még mondani a Bitcoint, de úgy tűnik, hogy elfogyott az időnk.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Szóval Randi fog majd híreket mondani nektek.
Jó reggelt, előtte... Andi, mi a helyzet?
Semmi. Fáradnak azon gondolkoztam,
mint ha nem a régió.
Csak egy két-három fokkal...
Hol van a tűz?
Na.
Tessék.
Szóval, hogy egy két-három fokkal lenne hűvösebb, és akkor hó esne. Igen. Örülnék neki.
Igen, igen, ez így van.
Endre, tudtátok, hogy a Klebersberg Q-No kereszt nevében az ékezet az O betűn van, és nem az U-n? Ezt sürgősen mondjátok meg, kérlek.
Kuno. Tehát hosszú.
Kuno.
Micsoda? De hogy mondunk ilyen... Na jó.
De András, mondunk ilyeneket, és
légy
kész.
Szíves, légy szíves.
Csak pontosan szépen, ahogy a csillag megy az égen.
Akkor is úgy fogom mondani, hogy Kuno. Be lehet fáradni, de a stúdióba kimondani helyesen, aztán hazamenni.
Történelem.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 7 óra 11-es perc van, 2024. december 11-én véletlen? Aligha. Aki érti, az érti, aki nem érti, az ne is próbálja megérteni. Itt a Millás reggeli Rádió Café 98.0-án Kántor Endrét szeretném bemutatni, aki
én
velem...
Én köszönöm szépen Mihálovics Andrásnak ezeket a kiváló számmisztikákat így a műsor elején. 0-36-98-0-98-0 infokukac.millásreggeli.hu és a Messenger alkalmazás. Igen. Erre is mindjárt rácsekkolunk.
Az M3-as Pest felé Mogyoródtól araszol a havazás miatt, írja a hallgató, és két egy áldozatot és egy majdnem áldozatot kell bejelentenünk a Vamageddonnál. Tegnap lefekvéskor egy állatmenhelyi kiskutyás videója mögül semmisített meg engem és feleségemet is a Vamageddon. A jaj, de cukiból omlottunk össze.
Igen,
hát
sajnos
igen,
ez
nincs, nincs kegyelem. Nincs kegyelem. Nincs biztonságban senki sem, illetve egy nagyon éber és nagyon előrelátó hallgató. A Vamageddonról minden reggel hallgatlak titeket, de arról nem tudtam, hogy részt veszek a játékban. Tegnap először, mióta kitört a karácsonyi őrület, betévedtem egy plázába. Az egyik üzletben meghallottam, hogy karácsonyi zene szól, ki kellett sietnem, mielőtt számot váltottak volna. Jelentem, én még nem estem ki, írja a napimádó. Úgyhogy nagyon... Azon vitatkoztunk itt a stábban, hogy védőfelszerelést lehet-e használni
lehet.
Ebben a háborúban.
Figyelj,
szerintetek lehet, szerintem
simán.
Nem sportszerű.
Miért nem?
Hát mondjuk fülhallgatót ajánlottatok, ami kiszűrje a külső
igen, zajokat. Aktív zajszűrős fülhallgatóval kell járkálni például. Szerintem simán engedélyezett a védőfelszerelés.
Legyünk már bátorak ennyire.
András hogy... azt írja, Vamageddon, kiestem. Esti mézes kalács díszítéstél a gyerek indított zenét. Az első számnál kiestem. Nem volt szándékos. 11 éves a fiam. El kell vele beszélgetni.
Igen.
Ennek az egésznek a hosszú távú hatásait el kell magyarázni.
Igen, aztán itt van D-kartárs, aki nem termeli a GDP-t, mert M-kartárssal otthon kellett maradnia, ő az ügyeletes, kis cica termeli a GDP-t. Home office, amikor M-kartárs mesét néz, illetve önállóan legózik. Csak akkor nagyon van jó. Home office. Igen, és életképek, innen, onnan, amondan.
Géza pedig azt írja nekünk, a 2,8%-os mondja a márkát tej, november 28-án 339 forint, tegnap 389 forint. Úgyhogy igen, abszolút jól érzékeli a bekúszó inflációt Géza, és természetesen. Illetve még maradt egy dolog, amit el akartam mondani, az elveszett gyerekek városa, ugye Jean-Pierre Jeunet filmről van szó, aki ugye többek között a Delicatessent is készítette, ez 91-es, szintén nagyon ajánlom, ennek a hangulatában, stílusában, kicsit ebben a steampunkos verzióban van az elveszett gyerekek városa, és utána ugye 2001-ben az Amelie-t. Úgyhogy még persze sok minden mást is, de azért ez elég erős így, ez a hármas, úgyhogy érdemes elraktározni. Lehet egy karácsonyi filmnézős sztori is.
A kérdés, hogyha olvassa, de nem hallja a hallgató a Vamageddont az ére, illetve képről is valaki azt mondta, hogy képet talált, azt annak illusztrálására küldte a hallgató, hogyha nem,
nem.
Lehet-e látni a zenét, mert berakott egy kockát abból, amiből, a klipből, amiből
nem,
mindenki.
Nem, szerintem hallani.
Nem ének, csak hallani kell.
Így van, igen. Hallani kell. Egyébként pedig annyit még itt az oktatás részében, hogy Klebelsberg Kuno nevében nincsen sehol sem hosszú betű. Kuno rövid, úgy ahogy van, szintén. Na, akkor mehetünk tovább.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Ha év vége, akkor Budapest költségvetése, és a Budapest költségvetése, akkor vége a világnak hangulat. Megint megkongatták a vészharangot, veszélybe került a főváros működő képessége. Ezt a főpolgármester érzékeltette. A bejelentés azt jelenti, hogy a magyar kormány alkotmányellenes, törvénysértő és Budapest érdekeivel eminensen ellentétes túladóztatáshoz ragaszkodik. Így reagált Karácsony Gergely arra, hogy Sára Boton Budapest főispánja bejelentette, Karácsony Gergely jogszabálysértő költségvetést akar elfogadni. Mert hogy Budapest főispánja úgy véli, hogy nem akar 50 milliárd forintot kifizetni a szegényebb településeknek a főváros, emiatt ez a költségvetés nem felel meg a szabályoknak.
Jó. Lapozzunk, nézzük ezt a repteres sztorit. Erős volt az október a budapesti reptéren, a nagy európai repterek között is élen járt, és ez abszolút kapóra is jött ez a statisztika. Egyébként az Air Service One adataiból derül ez ki, hogy a repterek közül többen 2-2 számjegyű forgalom növekedést értek el, az élen pedig Budapest végzett közel 20%-os növekedéssel, Európa 50 legnagyobb repülőterét nézték meg, és 19,8% volt egész pontosan a budapesti repülőtér forgalma, és hogyha azt nézzük, hogy év per év alapon ez mennyi, akkor ez majdnem 10%-os növekedés. Rögtön be is jelentette Nagy Márton, hogy jövőre lerakjuk a repülőtérre hármas termináljának alapkövét, és azt mondja, hogy 2030-ra 20 milliós lehet a Liszt Ferenc repülőtér éves utasforgalma.
Aztán egy újabb vita ezúttal a fővárosi pályaudvarokról, mert hogy azt mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter a parlamenti bizottsági meghallgatásán, hogy 100 évre szívesen bérbeadná a budapesti pályaudvarokat. Erre Vitézi kollega azzal reagált, hogy az elmúlt évek legnagyobb ingatlan panamája készül, de Lázár János természetesen kontrázott imígyen. Két hete még mindenki azon pörgött, milyen állapotban vannak a vasútállomások. Most, hogy megoldást kínálunk rá, mindenki kétségbe van esve. Úgyhogy a nyugati kerülne 99 évre magánkézbe, teljes történeti csarnokával és a Podmonicki utca menti sávval, a Dózsa-György útig, a keleti pályaudvar teljes történelmi csarnoka és a Kerepesi útig tartó épülete, a déli pályaudvar teljes területe és a Mészáros utca menti területek, a Kelenföldi pályaudvar teljes területe, valamint a Volán pályaudvartól délre fekvő rendkívül értékes fejlesztési területek kerülnek 99 évre magánkézbe, de nem privatizációról van szó, hangsúlyozta Mr. Miniszter. Felújítja valaki a nyugati vagy a déli pályaudvar épületét, a benne lévő helyiségeket hasznosíthatja, a körülötte lévő épületeket beépíteti cserébe a teljes épület felújításáért. Bevisszük az ingatlanokat egy közös fejlesztőtársaságba, egy közös vállalkozás jön létre, aminek zenéljünk, a MÁV lesz a kisebbségi tulajdonos.
Zenéljünk. Úgy érzem, hogy szükség van egy kis szinkópált gyógyulásra zeneileg, itt kell, hogy legyünk, úgyhogy jön a Twiddle, és szinkópákkal próbálunk javítani a közízlésen és a közhangulaton.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
A jó minőségű élelmiszer nem más, mint olcsó egészségbiztosítás.
Millás reggeli.
Kérem szépen, erős hír az, hogy a nemzetgazdasági miniszter aláírt egy rendeletet, ez szabályozza a szervízdíjakat, és akkor már bedobunk egy újabb fogalmat, nem elég a szervízdíj és a bóra való közötti értetlenkedés. A felszolgálási díjat szabályozták, úgyhogy ezzel kapcsolatban kérdezzünk egy szakértőt, hogy akkor ezt most nekünk fizető vendégeknek hogyan kell értelmezni. Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke van a vonal túlsó végén. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, hát először ugye... is maga ez a döntés, ez a felszolgálási díj, amelyet megszabtak, hogy mennyi lehet. Ez most így jó, hogy ezt központilag szabályozzák, vagy nem jó, vagy hogy fogadta maga a szakma ezt az egészet?
Hát először is tegyük tisztába és időrend sorrend a dolgokat. Ez nincs új a nap alatt, ez már létezett. 2005 óta lehet, akkor jött be ez a lehetőség, hogy felszolgálási szervizdíjat lehet bevezetni éttermekben. Azóta volt 2005 és 2009 között 15%-ban maximálva. 2009-ben számunkra ismeretlen okok miatt megszüntették a felső határt, és a csillagoség is lehetett, tehát 100% is, ami az abszolút abnormális, tehát az értéknek, az eladási árnak akár a 100% is lehetett volna a szervizdíj, ahol ezt sehol természetesen nem alkalmazták. A leggyakoribb volt egyébként körülbelül ez a 12-15% körüli szervizdíj alkalmazása. Annyit, hogy ennek a szervizdíjnak mi a lényege, mi a létrejöttének az oka? Nagyon egyszerű. Szerették volna fehéríteni a vendéglátásban kifizetett béreket, fizetéseket. Ezért azt mondták, hogy kedvezőbbé tesszük ennek a lehetőségét, magyarul kedvezőbb adózási feltételek mellett fizethetitek ki, de ki kell fizetni a szervizdíj részét a bevételnek, azoknak a munkavállalóknak, akik részt vesznek a szervizben, és nem kell annyi adót fizetni utána. Na ezzel sikerült is azért a vendéglátósok jó részének, vagy egy részének kedvezőbb fizetési kedvet csinálni, hivatalos fizetésrel való lehetőséggel. Ugye ez azt jelenti, hogy nem zsebből zsebbe adják a pénzt, hanem hivatalosan kiutalhatják.
Hát igen, de ezzel összezavarták a fogyasztókat, illetve tehát hogy ez nem teljesen fekete-fehér, hogy ez így működött, ez volt az elképzelés, hiszen akkor lényegében tudtak adni fizetést úgy az alkalmazottaknak, hogy annyival kompenzálták, amennyi a szervizdíjből bejött, tehát annyit levettek belőle, és a vendég pedig nem tudta, hogy borravalót ad, vagy mit ad egyáltalán. Tehát volt itt egy zavar
akkor
a rendszerben.
Egyszer. A szervizdíj, tehát felejtsük el a borravalótól és a szervizdíjat, kettőnek semmi köze egymáshoz.
Igen, abszolút.
A szervizdíj, nézzük csak úgy, hogy az egyes egyedül azért jött létre, hogy könnyítse a vendéglátó vállalkozások tulajdonosainak a terheit, ezzel kedvet csinálva rávezetve őket arra, hogy fizessenek hivatalosan munkabér jellegű jövedelmet a felszolgálóknak. És itt a szervizdíj elnevezés valóban azt képezi, azt a gondolatot, hogy ezzel kiváltjuk a borravalót. De nem. Ez igen, teljesen más, erről már később egy két mondat.
Ráadásul a borravaló az adómentes. Tehát, hogy...
Pontosan, így van, így van. És ez pedig nem, de nagyon minimális az adója ahhoz képest. Most nem akarom ragozni, hogy milyen adókat jó, nem kell fizetni utána, mert úgy sem érdekel senki, de jóval kedvezőbb, mint hogyha ezt munkabérként fizetnék ki. Ezzel azonban mindössze a mai magyar vendéglátó vállalkozások körülbelül 25 ezer fős táborából mindössze csak a 10%-a él, azaz 2 ezer vállalkozás. És miért? Azért, mert ennek azért van némi adminisztrációja. És mivel tudnunk kell azt, hogy a vendéglátós vállalkozások 99,5%-a KKV. Mit jelent? Nagyon kevesen vannak. A mikrovállalkozások száma pedig a 90%, tehát hogy több mint 20 ezer vállalkozás, mikrovállalkozás, 10-nél kevesebb az alkalmazotti létszám. Nincsenek adminisztrátorok, könyvelők, HR-esek, média munkatársak, senki ilyen egy vállalkozásnál. Van egy jól főző házigazda, meg a felesége, meg a családtagok, meg egy-két alkalmazott. Tehát nincs arra idő, hogy adminisztráljanak, és sajnos nem alkalmazzák ezt a kedvező fizetési, munkabér jellegű kifizetési lehetőséget nagyon sok helyen. Tehát mint egy
hát igazából nekem az a meglátásom, hogy ha adózási szempontból és munkabérjutatás szempontból ez egy jó dolog, bele kéne építeni az árakba, akkor a vendég nem téveszti el, hogy miről van szó.
Már írja is a hallgató. Írja, hogy a vendég az össze van zavarod, vagy akkor most tartalmazza a szervizdíjat, a számla, és akkor a borravalót még akkor adjak, de akkor miért adjak borravalót, ha van szervizdíj?
Oké, van jelenleg szerintem ennek a jogszabálynak egy félreérthető része, mégpedig engedi azt is, hogy a bruttó árhoz tegyék hozzá pluszban a szervizdíjat, amit kötelező kifizetni a vendégnek, de a vendég ezt csak akkor látja, amikor kiviszik a számlát. Hogy pontosan mennyi, illetve előtte a étlapon szerepel, hogy plusz az árainkra 12% vagy 15% szervizdíjat számolunk fel. Ellenben sokkal vendégbarátabb megoldás az, ahol azt alkalmazzák, hogy már eleve benne van a bruttó árban, és csak annyit írnak rá, hogy áraink 15% szervizdíjat tartalmaznak. A végeredmény szempontjából a vendég számára mi a fontos? Hogy totálisan mennyit fizet? Rögtön vissza is osztja egyfőre, és tudja azt, hogy mondjuk ezen a helyen 15 ezer forint volt egyfőre a fogyasztásom. Ha ott nagyon drága és szervizdíjat alkalmazó hely, akkor nem megy vissza. Ha a másik helyen, ahol egyébként nem alkalmaznak szervizdíjat, és 15 ezer forintért teszik úgyis. Tehát nem teszi a szervizdíj drágábbá a szolgáltatást, nem teheti, mert különben nem megy oda be a vendég. Ha azonban kétféle lehetőségből a hozzáadottat választja az üzlet, akkor egy kicsit a vendég becsapva érezheti magát, mert a végén azt mondja, hú, a fene egye meg, erre azért nem számítottam, hogy kifizetek mondjuk 50 ezer forintot, de még rátesznek akkor még 8-7500 forintot szervizdíjra.
Azt írja a hallgató, hogy szervizdíj trükkök, a bújtatott szervizdíj berejtik a termék árába, mert hogy a vendég könnyebben ad borravalót is, ha be van építve az árába a termék.
És ez egyáltalán nem baj. Bocsánatot kérek, egyáltalán nem baj. Sőt, a borravalót, és itt jön azt, amit önre utaltam, a borravaló valóban önkéntesen adható, és csak akkor, ha megérdemli a pincért. Tehát ennek a szándékát azt ne várjuk ki a szervizdíj alkalmazásával, mert az a pincér az ugyanannyi forgalmat fog realizálni, ugyanolyan mosollyal viszi ki azt a pénzt, vagy azt az ételt, akkor is, hogyha ezt még előre nem tudja, hogy kapja. A szervizdíjról tudja, hogy ő azt meg fogja kapni, meg kell, hogy kapja. A borravalóról nem tud. Tehát, hogyha ő jó pincér, akkor igyekszik lelkesen, motiváltan kiszolgálni, hogy még borravalót is kapjon. És ennek a lehetősége valóban önkéntes, nem kötelező, és ehhez a jogszabály szintén erre is vonatkozik. Közvetlenül a pincének hozzá kell tudni jutnia, még akkor is, hogyha ezt kártyával fizetik, tehát nem készpénz, és ebben az esetben tényleg adómentes. És hogyha kártyával ezt technikailag el lehet most már intézni, a bankoknak ez a feladata, hogy a kártyával való utalásra azt mondják, hogy tegyék rá ezt és ezt a borravalót, abban a pillanatban a felszolgáló számlájára kell, hogy kerüljön a pénz. Ennek a lényegét most, vagy részleteit megint nem elcsetelem, de megoldható, és abban az esetben Tehát a felszolgáló azért a plusz munkáért részesül ebbe a juttatásba, amit ő végzett. Amit a munkáján felül úgy érzi a vendég, hogy még megérdemel.
Igen, én azt gondolom, hogy itt történt egy olyan dolog, hogy próbálnak egyszerűsíteni, de sikerült megint összezavarni mindenkit, és megint összekutyulni a borravaló és a szervizdíj közötti éles határvonalat, mert nagyon sokan nem értik, és ráadásul a legtöbben, akik kritizálják ezt, vagy kérdeznek most tőlünk, pontosan azt kérdezik, amit jó pár hónappal ezelőtt is kérdeztek, hogy minek fizessek borravalót, ha már szervizdíjat is fizettem. Tehát az a probléma, hogy egy háttér folyamat került előtérbe, ahol tényleg egy ilyen segítség lett volna, vagy segítség lenne ugye ennek a szektornak az, hogy egy adókönnyítéssel tud és járulékkönnyítéssel bért juttatást adni az alkalmazottaknak. Ez egy dolog. Ennek, nekünk bravo, nem kéne belelátni ebbe a folyamatba. Nekünk azt kéne eldönteni, hogy adunk-e borravalót, vagy nem adunk borravalót, és kész.
Pontosan. Tökéletesen egyetértek, tehát én is azt támogatom, hogy a szervizdi alkalmazásának a lehetőségét egyféleképpen kellene jelölni, még úgy, hogy az áraink ennyi és ennyi szervizdíjat tartalmaznak, és innentől kezdve ez lehet, hogy teljesen fölösleges is, mert hogyha ezt egyetemlegesen mindenki használná, akkor ez automatikusan semmi más nem jelentene, csak a dolgozó részére a munkaadó által kifizetett összeg az hivatalossá válhat. Sokszor sajnos még nem az.
Igen. Hát, jó, és akkor persze feltalálták a spanyol viaszt, hogy kérem szépen egy olyan új megoldáson dolgozunk, hogy megkapja például, ahogy ön is említette, a számlájára, egyenesen a magánszámlájára borravaló összegét a felszolgáló, de ez már létezik, tök régóta, tehát ez egy bevett dolog, van ilyen, úgyhogy nem is nagyon értem, hogy miről van szó.
Tulajdonképpen nem is kéne érteni, és lehet, hogy egy kicsit nagyobb lángja, mint a füst, vagy a nagyobb a füstje, mint a lángja ennek az egész dolognak. Egy létező dolgot korlátoztak be, a felső határt megszüntették a szervizdíjnál, maximálták 15%-ban, rendezvényeknél 20%-ban, de ez azért van, mert a rendezvények rendkívül munkaigényesek. Ahhoz, hogy valaki azt élvezze, amit egy étteremben élvezhet, ahhoz oda kell vinni minden eszközt, mondjuk egy kitelepülés alkalmával, tehát iszonyú sok élőerőt kell alkalmazni, ezért a forgalomnak a 20%-át, a nettó forgalom 20%-át lehet szervizdíjként felszámolni. Egyébként csak zárójelben, a vendéglátásban körülbelül a forgalom 30%-a munkabér jellegű költség. Tehát iszonyú magas, és emellett is kell még teljesen hivatalos munkabért is kifizetni, tehát az nem elég a felszolgálónak vagy a szakácsoknak, amit így szervizdíjként kaphatnak. Ez mindössze arra vonatkozott ez a könnyítés, hogy mégis több hivatalosan kifizetett bérjellegű juttatás jelenjen meg a felszolgálók és a vendéglátásban dolgozók.
Igen, végszónak tökéletes, de sorjáznak az SMS-ek, nem olvasom fel mindegyiket, nem értik az emberek. Nem, egyszer nem értik. Azt mondják, hogy
pedig már mennyiszer elmagyaráztuk.
Igen.
Csak okay. Annyit, ha úgy érzik valahol, hogy nagyon jól kiszolgálásban, nagyon kedves, motivált és aranyos pincér szolgálta ki őket, nyugodtan adjanak
így
neki borravalót. Akár van rajta szervizdíj, akár nincs. Köszönöm.
Mi köszönjük.
Köszönjük szép napot kívánunk.
Viszont mindenkinek.
Kovács Lászlóval, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnökével beszélgettünk egy kicsit itt a szervizdíj, felszolgálási díj, borravaló háromszögben. Próbáltunk elögazodni. Értjük,
már
úgy de mégse.
Már úgy tűnt, hogy mindenki megértette, és akkor jött ez az egész őrület, és kezdhetjük előről. De mindegy, próbáljuk magyarázni megint.
Az élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli.
No kérem, szépen ki lehet az amerikai tőzsde felügyelet új elnöke? Ezt a kérdést fogjuk boncolgatni Vidákovics Attilával, blokklánc és kripto szakértő, ő a Mosaic Galaxy alapítója. Most nem szúrtam el, mint a múltkor, ugye? Nagyon jó, oké. Először is, miért fontos ez egy kriptorovatba, hogy ki lesz a tőzsde felügyelet új elnöke?
Hát ugye
mert a régi az nem szerette a kriptót.
Nem szerette a kriptokat, és az elmúlt 4 év tapasztalata azt mutatja, hogy igen nagy hatással van az amerikai tőzsdefelügyelet elnöke a globális kriptopiacra és kriptoiparra, hiszen a legerősebb, legszebb reményű projekteket is meg tudta fékezni, sőt a földbe tudta döngölni. Úgyhogy...
Mire hivatkozván?
Hát általában itt a befektetők és a állampolgároknak a védelmére kapcsolatos indokok húzódtak meg. Ezzel együtt nagyon-nagyon sok támadás érte Gary Genslert, hiszen céljaiban, technológiájában, logikájában azonos projekteket is külön-külön kategóriába sorolt be, hogy értékpapír vagy áru, úgyhogy ezt nem is nagyon tudta a kongresszus előtt megvédeni, tehát többször be lett citálva is, és ott hebeget habogott, ezért az iparág mindenképpen abban bízik, hogy a következő elnök majd sokkal átláthatóbb, világosabb és megengedőbb szabályozást
fog alkotni. Mert hogy ő ki?
Ő Paul Atkins, akinek komoly szakmai múltja van mind a szabályzók részéről, hiszen két ciklus alatt is komoly pozíciót töltött be az SEC-nél, tehát az amerikai tőzsdefelügyeletnél, és amikor nem ott volt, akkor pedig már 17-től folyamatosan olyan tanácsadó cégeknél dolgozott, ahol a kriptoiparák szereplőit segítette, hogy hogyan tudnak együttműködni a szabályzókkal.
Tegyünk tisztába egy kérdést, amely engem személy szerint nagyon érdekel. Ez pedig az, hogy ugye az Egyesült Államok úgy billeget engedte, és meg nem is a kriptót az én benyomásaim szerint. Most ugye Donald Trump az elnöki kampányában, elnöki jelölti kampányában egy csomó olyan dolgot tett, amit addig amerikai elnök nem. Például azt mondta, hogy az Egyesült Államok lesz a bolygó kriptofővárosa, és hogy ő biztosítja a coinokhoz való hozzáférésnek a állampolgári jogát, stratégiai kriptokészleteket
épít. A Fort Knox mellett egy Fort kriptót.
Igen, és azt mondják politikai elemzők, hogy ennek egyetlen egy oka van, hogy a kriptóból nagyon sok ember meggazdagodott, ők a kriptomilliárdosok, nevezzük őket, és hogy őket behúzta támogatóként, és most vissza kell fizetnie, idézőjelbe téve a fizetni szót, ezt a dolgot. Ezért Donald Trump tulajdonképpen megtért.
Azt gondolom, hogy nem ez az egyetlen egy oka. Uh-huh. Szerintem egy még erősebb érv, hogy az amerikai lakosság közel 20%-a tart kriptót. Tehát, hogyha a kriptok mellett teszi le a voksát egy elnökjelölt, akkor ehhez a 20%-hoz tud szólni. Uh-huh. És aki tart kriptót, az nyilván hisz benne, és aki hisz benne, annak kedvesek lesznek ezek a szavak. Talán ez még erősebb érv, mint hogy az a nagyon kis létszámú kriptomilliárdos, az mondjuk támogatja a kampányát, nyilván szüksége van minden jelöltnek a támogatásra, de lehet, hogy Donald Trump meg lett volna azok nélkül, a támogatások nélkül is. A harmadik nagyon erős pillére itt az érveknek, hogy valójában egy növekvő iparágról van szó, ahol sok gazdag cég nő most ki, hát gondoljunk vissza a 2000-es évek elejére, amikor rengeteg tech vállalat nőtt fel, és ma azt lehet mondani, hogy mindenféle iparágot beleértve ők befolyásolják a világgazdaságát. Hát ezeket nem szabad elüldözni, tehát valamilyen módon teret kell engedni.
Mert hogyha az amerikaiak nem csinálják, majd megcsinálják a kínaiak.
Ez folyamatban van, így van. Tehát nagyon sok amerikai állampolgárok által működtetett cég működik mondjuk Szingapurban, és dollármilliárdos forgalmakat bonyolítanak.
Akkor ezt a hátteret értjük, és akkor itt térjünk vissza Paul Atkinsre. Ugye mit szóltak az ő jelöléséhez? Ez egy gesztus ennek a kriptoszektornak?
Mindenképpen egy üzenet a kriptoszektornak, egy üzenet, hogy nem csak a levegőbe beszélt, amikor olyan kőkeményen kiállt a kriptók és a technológia támogatása mellett a kampányban. Azt lehet mondani, hogy a jelölt most nagyon jól néz ki, mert mind szabályzói oldalról komoly szakmai múltja van, és nem is nagyon érték durva kritikák őt, semmelyik irányból sem, és nem nagyon volt olyan jelölt, akinek mind a szabályzói, a hagyományos piaci oldalról megvannak a tapasztalai, mind, hogy jól ismeri, belülről ismeri a kriptos nagyvállalkozások gondolkodását, céljait és működését.
Hogyan lehet kikerülni, hogy az Egyesült Államok stratégiai kripto tartaléka ne Hawk Tua Coinban legyen. Mert ugye ezben felláll az a veszély, hogy úgy elpárolog a stratégiai tartalék, mint ahogy az életfogytiglani megtakarítása azoknak, akik most idegesek emiatt, a pénz miatt, pénz eszköz miatt.
Hát azt kell mondani, hogy nagyon alacsonyan kvalifikáltnak kell ahhoz lenni, hogy az ember azt gondolja, hogy ebbe hosszú távú jövedelemforrás van az egész meme coin kategóriában. Nyilván vannak spekulánsok, akik pontosan tudják, hogy hogy kell megjátszani ezeket a helyzeteket, de hát ezeken a meme coinokon az emberek veszítenek. És ezt innen üzenem a hallgatóknak, hogy nagyon jól gondolják meg, csak olyan vegyen meme coinokat, akinek legalább 6-8 éves tapasztalata van ezen a területen.
Ez egy fekete öves vagy gyémánt pálya, ahol ugye lényegében az a lényeg, hogy ki tudunk szállni egy jó kis hozammal, vagy nem.
Igen, de az emberek nem tudnak kiszállni, mert azt hiszik, hogy a örökké abba az irányba fog tartani, amikor éppen fölfele megy. Aztán meg hirtelen megfordul, és egyik napról a másikra elértéktelenik, hiszen kiszállnak a működtetők, kiszállnak, akik ebből pénzt húznak ki, úgyhogy a meme coinokkal a vásárlóknak a 90x, mondjuk 98%-a veszít.
Azt írja a hallgató, a kriptosok örült, spekulánsok fundamentum nélkül pusztán a hit vezérli őket, de az örültek kerülnek többség, vagy épp zsarolják a politikusokat, cégeket, akkor jaj nekünk. Felhívnám a figyelmet, hogy az arany befektetők, ugyanígy a hit, hiszen az egy fém, nem lehet megenni, nem gyarapszik, pusztán az a hit vezérli, hogy azt majd mindig mindenki el fogja fogadni.
Meg kell, hogy védjem a hallgatót, mert az a helyzet, hogy a kriptoiparágnak egy jelentős része pontosan arról szól, amit ő mond, viszont fontos megemlíteni, hogy nem csak erről szól, és tényleg a kisebb része mögött komoly értékteremtés van, komoly problémákat tud megoldani, és igazán hasznos lehet a társadalom és a gazdaság számára is. Sajnos a mai műsorunk nem elég hozzá, de szívesen.
Persze, beszéljünk egyszer erről, ez nagyon jó
meg
téma.
Meg egyszer beszéljünk külön a meme coinokról is, mert ott aztán a totális őrület.
Nagyon jó téma, mert nagyon fekete-fehéren látják ezt a hallgatók. Tehát ugye igen, abszolút a hit vezérli egy nagy részét, de lehet rajta pénzt keresni? Persze, hogy lehet. Egy csomó pénzt lehet rajta keresni. Hogyha sikerül.
Igen, de nem csak a pénzkeresetről szól, ez nem csak a kereskedésről szól, és nem csak arról szól, hogy megveszek valamit olcsón vagy drágán, aztán eladom olcsón vagy drágán, hanem itt tényleg komoly társadalmi problémákat képes megoldani, hogy mennyire tartunk ott, és mennyire tart a fejlődésben a kriptoszektor és a technológia, hogy ez már igaz legyen. Tudok mondani példákat, ahol igen, de többségében nem.
Uh-huh. Oké, mi lesz ezután? Kicsit stabilabban látják az emberek?
Hozzá fognak nyúlni a szabályozáshoz?
Egészen
megengedőbb
biztosan.
Lesz Paul Atkins, mint az elődje?
Nagy valószínűséggel megengedőbb lesz, amit viszont borítékolhatni lehet, hogy világos lesz a szabályozás, tiszta lesz, hogy mit lehet és mit nem. Uh-huh. Ami eddig nem volt meg.
De ez csak Amerikára vonatkozik, de ez tovább gyűrűzhet mondjuk Szingapúrba vagy Sánkhájba is, ahol szintén elés adálásai vannak a kriptónak?
Az érdekesség az, hogy Paul Atkins rengeteget dolgozott azon, hogy javaslatokat tegyen a szektor szabályzására, és ezekből a munkákból a világ több országában merítettek, amikor kialakították a szabályzást, részben akár az EU-ban is, úgyhogy hogy mindenképpen hatással lehet, de hát azért a világ nem úgy működik, hogyha Amerika hoz egy szabályt, akkor azt átveszi akár Európa, akár a világ többi része, de mindenképpen figyelni fogja a globális iparág az amerikai fejleményeket, és azokból a tapasztalatokból tanulni fog.
Oké, nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes volt, és várunk vissza akkor akár a meme coinokkal, akár...
Hát, vagy az nagyon klassz, hogy amit mondtál, hogy valóban meg kéne nézni azt, hogy mi az, ami a társadalmi hasznossága ennek az egésznek, mert ugye sokan kétségbe vonják az alapján, amit látnak a piacon többek között a meme tokenekkel.
Imádok erről beszélni.
Oké.
Úgyhogy ha most ebben maradunk, akkor a következő
jó,
alkalomra.
legyen így, mert ez tök érdekes, és jó is, hogy beszéltünk. Aki nem tudja, hogy mi az a Hawk Tua, az érdemes
nem most fogjuk a rádióba
beütni a YouTube-ba. Igen, hogy mit, hogy igen, a hátterét nem, de hogy ki az a Hawk Tua Girl, aki egyébként megcsinált egy ilyen meme tokent, és tényleg voltak, akik gyakorlatilag a teljes megtakarításukat belakták, és most ugye megy a per, hogy most akkor ez jogszerű volt-e ez így, vagy nem.
Egy biztos, hogy csinos a hölgy.
Figyelj, működött.
Ez már elég egy koinhoz, úgy tűnik, igen.
Én azt gondolom, hogy aki Dubaj csokizik, az nyilvánvalóan Hauktu a coin is fog venni, úgyhogy kb. Itt tartunk. De köszönjük szépen, Attila.
Köszönöm szépen,
sziasztok. Itt volt, sokkal komolyabb témákról volt szó. Paul Atkins ugye lesz az SEC-nek az elnöke, és hogy ez mit jelent a kriptoipar és a szereplői számára. Erről beszélgettünk Vidákovics Attilával, blokklánc és kriptoszakértővel, a Mozaik Galaxy alapítójával. Most egy kis zene következik itt, amíg megemésztjük mindezt, és utána pedig jön a legfrissebb hírekkel Czoller Andi.